Nagyon sok szeretettel köszöntöm az egész gyülekezetet, és az egész gyülekezetben elsősorban a gyermekeket. Nem kell, hogy előre jöjjetek, de szeretném elmondani, hogy a gyerekek nem hangoskodnak, csak járkálnak, engem nem zavar. Ezt szeretném elmondani, nem lehet semmilyen olyan ünnepélyes, csodás pillanat, hogy egy gyerek ne léphetne egyet-kettőt a gyülekezetbe. Az üdvözítő azt mondta, hogy ne tiltsátok el tőlem, hanem engedjétek hozzám a gyermekeket, és ő mindig jelen van szombaton az ő igéjében, mert az ige az nem más, mint Jézus Krisztus. Lassan megtanulják, hogy kell beülni és alkalmazkodni a gyülekezethez. De most a gyerekeknek szeretnék elmondani egy történetet, hogy Isten sokszor olyan különös módon gondoskodik rólunk, és a gyerekekről is. Hát ha szívesen előre jöttök, akkor örülök neki, hogyha előre jöttök meghallgatni a történetet. Nem lesz hosszú történet. Mikor olyan kicsi voltam, mint ti, akkor az én nagymamám mesélte ezt a történetet. Ő Erdélyben nevelkedett, nagymamám, és egy nagyon hívő családból származott, egy nagyon hívő evangélikus családból. És egyszer az édesapja kiküldte őt, hogy nézze meg a méheket. Erdő szélén laktak, és ő kiment, hogy megnézze a méheket. És még egészen kora reggel volt, még félig árnyékban, félig a sötétben volt az erdő széle, és ő nem vette észre, hogy oda keveredett egy medve. Erdélyben, az erdőségeknél nagyon gyakori, hogy belopakodik a medve lakott területre is. És a medve általában jobban szereti a nem emberi táplálékot, de megtámadja az embereket. És hát úgy nézett ki, hogy nagyon fenyegetően két lábra állt a medve, mikor őt meglátta, és akkor látta meg, hát ő kislány volt, 7-8 éves, ilyen óriási az a medve. És fenyegetően morogni is kezdett, és mondtam nektek, ő nagyon hívő családból származott, és akkor az édesanyja, aki sokszor tanította, mondta, hogy ha bajban vagy, akkor kiálts Jézushoz, hogy Jézus segíts! De ilyenkor már nincs idő hosszú imát elmondani, csak egy rövidet, hogy Jézus segíts. Ott áll egy morgó medve, egy hatalmas medve, ő pedig ott van olyan picike. És akkor a következő történt. Egyszer csak ott, ahol voltak a kaptárak, nem is igazi kaptárak voltak, hanem a kast csináltak régen, és a kasok voltak ott hirtelen, a kasok mellől fölugrott egy őzike, és átruhant ott azon a pici réten, ami ott a kasok előtt volt. Abban a pillanatban a medvének a figyelmét az őz kötötte le, és el is indult rögtön az őz után, és akkor így, hát az én nagymamámat Juditkának hívták, és akkor így Juditka be tudott szaladni a házba, és elmondani a szüleinek, hogy egy rövidet imádkoztam, Jézus segíts! És a Jóisten oda küldött egy őzikét, amelyik elterelte a medvének a figyelmét, és ő így megmenekült. Hát ez egy nagyon, nagyon súlyos történet volt, és el kell, hogy mondjam nektek, hogy nagyon gondolkodtam a szombatiskola ideje alatt is, hogy milyen gyermektörténetet mondjak el. Most ti egy olyat hallottatok, ami soha sehol életemben nem meséltem el, és nagyon nehéz is volt nekem erre visszaemlékezni, akkor átvillant az agyamban, hogy én ezt hallottam a nagymamámtól, mikor kicsi volt. De azért mondtam el nektek, hogy mindig gondoljatok arra, ha nagyon nehéz helyzetbe kerültök, és veszélyes helyzetbe kerültök, Jézus neve mindig oltalom. Még egy támadó medvétől is meg tud benneteket védelmezni, oltalmazni. Köszönöm szépen a figyelmeteket! És most testvéreim, a védelem és oltalom és Isten jósága és szeretete lesz a délelőtti tanulmányunknak a tárgya is. Egy gyönyörű képet fogunk a Bibliából olvasni, A Mózes 5. könyve 32. fejezetéből, ugye Mózes már tudja, hogy neki búcsúzni kell, ezért az ember belegondol, hogy ott áll egy férfi ereje teljében, a Biblia azt mondja, hogy az izmai nem renyhültek meg, nem volt igazán nagyon megviselt az arca, nem aggostyán volt, szemei nem homályosodtak meg, 120 évesen még valószínű, hogy a Jóisten tovább is adhatott volna neki erőt a vezetésre, de úgy döntött Isten, hogy most őt kivonja a forgalomból, elaltatja, pihenést ad neki, és ő tudja, hogy neki búcsúznia kell. És utoljára ír egy gyönyörűségesen szép éneket, egy gyönyörűséges Zsoltát. Ezt találjuk meg Mózes 5. könyve 32. fejezetében, és a fejezetnek amit egy részét, amit szeretnék felolvasni, pontosan arról szól, amiről a gyerekeknek a történet is szólt, hogy kerülhetünk az Isten oltalmába. Azt mondja az ige 11. vers szerint, amint a fészkén felrebbenő sas fiai fölött lebeg, kiterjeszti fölöttük szárnyát, fölveszi őket, és tollain emeli őket. Az Úr vezette egymaga, nem volt vele más Isten. Rögtön a végéről kezdem, hogy milyen különös, hogy Mózes kiemeli ezt a gondolatot, hogy nem volt vele más Isten. Mert van más Isten?
Nincs.
Nincs más Isten. Így van. Nincs más Isten. De az emberek fantáziájában, az emberek gondolkodásában nagyon sokszor előfordul, ha nem is egy feltétlenül egy Apollónban, vagy Artemisben, vagy Junóban, vagy Jupiterben, vagy Marsban, valakiben gondolkodnak, valamilyen istenségben, vagy a rómaiak, vagy a görögök, vagy bárki a világon, de a magunk ereje, a magunk bölcsesség, a magunk logikája néha olyan csodálatosan befedi, meg elfedi, és eltakarja az Isten védelmező hatalmát előttünk, hogy nem is gondolunk arra, hogy milyen egyszerű azt mondani, Jézus segíts, ehelyett inkább azon gondolkodunk, hogy hogy lehetne ebből a kelepcéből kijutni. Az én logikám, az én erőm, az én bölcsességem, az én okosságom által. És vannak olyan helyzetek, ahonnan nem tudunk kimenekedni a saját erőmből. Mert olyan az a helyzet, és hadd mondjam el, testvéreim, mi olyan helyzet előtt állunk, mint Isten népe, mint gyülekezet, mint egyének, olyan helyzet előtt állunk. Nagyon hamar be fog ez következni. Bibliai proféciák világosan beszélnek arról, hogy a helyzet, ami előadódik, menthetetlen minden ember számára. És nincs menedék csak azoknak a számára, hogy Jeremiás proféta visszaemlékezik Jákobnak a jabbok révén eltöltött Jordán menti éjszakájára, amikor félnie kellett a vadaktól, ugye abban az időben még, ugye 4700 évvel ezelőtt, vagy bocsánat, 3700 évvel ezelőtt, akkor bizony a jabbok mellett éltek még a pusztai oroszlánok, kicsit kisebbek voltak, mint az afrikai oroszlánok, de éltek, és támadták az embert is. Hát ugye a farkasok, az aranysakál, az mai napig él azon a vidéken, és medvék is voltak, a hegyi medvék lejöttek a vízpartra, azok is kicsit kisebb termetűek voltak, mint az európai vagy az amerikai barna medve, de léteztek, sőt sokkal később, és ugye még Dávid idejében is léteztek ezek, vagy Sámsonról is tudjuk, hogy az ő állatait is, illetve amikor látta, hogy állatok támadnak, az oroszlán támad rá, vagy a pásztoroknak az állatait támadták, mint Dávid idejében, még mindig léteztek akkor ezek a bizonyos sivatagi oroszlánok. Hát visszatérve erre a helyzetre, ez nem olyan lesz, hogy a vadállatok támadnak bennünket, de a vad világ, a megvadult világ, a begőzött, a rossz ideákban bízó világ, és azzal párhuzamosan, amit ma a gyerekek tanulnak, ugye ezekből a gyönyörű filmekből, mint a Terminátor, meg egyebek, most már jóformán másra lehet látni, mint hogy robot emberek szétrombolnak városokat, olyan egyszerű szét lehet rombolni egy város, de amikor te benne vagy ekkora emberkeként, akkor milyen lehet az, és ezt még véletlenül se tanítják meg a gyerekeknek, mert a gyereket arra nevelik, arra tanítják, hogy te a robotba képzeld magadat, aki rombolhatsz. Milyen generáció nő fel ebből? Milyen generáció? Mennyire lesz tele szívvel, empátiával, jósággal, kedvességgel, kegyességgel? Mennyire lesz tele? Semennyire. Sátán minden erői, a földi életnek a minden gonosz erői egyesülnek, és Isten népe ott lesz védtelenül. És érdemes tanulni ezeket a zsoltárokat kívülről. Hadd mondjak el egy történetet. Veszprémben éltünk, a veszprémi gyülekezetet a férjemmel vettük, a ma is működő még kerakos kiskörösi úti gyülekezetet, és ő volt az, aki fölújította és rendbe tette a férjem, és hát nagyon sok fáradtság volt, és gond volt, amíg ez meg nem épült, de egy valamit mindig éreznünk kellett, hogy valami olyan erő oltalmaz, olyan erő segít bennünket, amit mi megfogni nem tudunk, mert különben mindenütt bajba és ellenállásba ütköztünk volna. De nem ütköztünk bajba, és nem ütköztünk ellenállásba, hanem lépésre, mégiscsak kialakult az a helyzet, és hát nagyon nagyszerű volt ott végre testvéri közösségben hálát mondani a jó Istennek. Tehát egy igazi, igazi oltalmat lehetett akkoriban érezni. És hát voltak nagyon súlyos, nagyon nehéz helyzetek, és azt is el kell, hogy mondjam nektek, hogy a másik oldalon pedig, a másik gyülekezetben pedig Major Zoltán testvér volt a lelkész, és mi hétköznap este, amikor már teljes csend volt, és ő is lelátogatta az ő híveit, akkor kopogott, megérkezett, és együtt imádkoztunk. És nagyon sokszor volt, hogy őt behívták, és számon kérték, hogy na, hogy is van ott a másik csoportnál? És őt, mint hogyha a Jóisten lelke vezette volna, és irányította volna, valamit mégis mindig sikerült neki úgy mondani, hogy soha semmi probléma nem adódott. De az erők összefogtak már akkor is. És hát sajnálatos volt, hogy a következő lelkészünk, neveket nem akarok mondani, amikor mi onnan elköltöztünk, mereven elzárkózott az ilyen tisztátalan társaságtól, mint a hetednapi adventista egyház, rendkívül sok bajt, problémát vagy háríthattak volna ők is el, ha a testvériségnek, a megengedésnek a lelkületét táplálták volna, és így nagyon-nagyon sok problémába kerültek, nagyon nehéz helyzetekbe kerültek. Ezt azért mondtam el nektek, mert Isten néha egész különleges módon oltalmazva védi az ő gyermekeit. De soha a szívünkből kizárni a másik iránti megértést, empátiát, szeretetet nem szabad. Te élj a te meggyőződésed szerint, és haladj előre. De soha ne zárd le a rolókat a másik testvéred, vagy másik embertársad felé. És most térjünk ide vissza ehhez a gyönyörű képhez. Azt mondja, mint a fészkén felrebbenő sas, olyan az Úr, aki a fiai felett lebeg. Hát nem tudom, láttatok-e már ilyet, életben még nem volt alkalmam, de nagyon sokunknak nem volt alkalmunk. Van egyfajta sas, méghozzá alpesi sas, amelyik úgy tanítja a fiait repülni, hogy legugol a fészekre, mikor még a fiókái pejhesek. Tehát még nincs evező tolluk, nem tudnak repülni, pejhesek még a fiókák, és hagyja őket, hogy fölmásszanak a szárnyán levő evezőtollakra. Általában két fiókát tudnak fölnevelni, nagyon ritkán hármat, de leginkább csak egyet tudnak a sasok fölnevelni. De fölmászik a fióka, és akkor a sas elrúgja magát, és nagyon óvatosan lebbenve repül egy darabig, és hirtelen összecsukja a szárnyát. És a fiókák leesnek a szárnyáról, és zuhannak lefelé, és akkor a sas alájuk száll, kiterjeszti a szárnyait, és felfogja a fiókákat, és szépen visszaviszi őket a fészekbe. Ez egy gyönyörű szép dolog, nagyon-nagyon ritkán lehet lencse végre kapni egy ilyen alkalmat, de ezzel tanítja őket bátorságra. Bátorság, én itt vagyok. És mi nem képzeljük magunkat olyan nagy sasoknak, akiknek már öregek, 100 évesek az evező tollai, és akkor mi repülünk, és akkor megyünk vissza, amikor akarunk. Mi mindig pejhes fióká. A fiókái leszünk az Úrnak. És azt mondja az ige, hogy a fiai fölött lebeg. Hát sarsban nem láttam, de a felvételen azt is láttam, hogy amikor jön a jeges eső, és mert nagyon sokszor van ugye az Alpesekben, nagyon gyakori az, hogy, hogy tavasz, ősz elején, nyáron is előfordul, hogy, hódara esik, ami hát bizony kellemetlen, szurkálós. És akkor a sas begúgol a fészekbe, és kiterjesztő szárnyait a fiai felett. És felfogja a szárnyaival az időjárás okozta bántó nehézségeket. Ő felfogja. Sokszor elgondolkoztam rajta, én nem tudok sokáig gugolni, mikor gyerek voltam, sem tudtam soká, de nem is tudunk nagyon sokáig gugolva megmaradni. Mert begörcsül a lábunk, mert nem arra van teremtve, mert a vérkeringést akadályozza, és sokszor azok a viharok eltartanak ám másfél-két óráig. Milyen lehet a sasnak ott guggolni? Mert leülni nem tud, mert akkor összenyomja a fiókáit. De ott kell neki zsugorodni, hogy ki tudja terjeszteni a szárnyait a fiókái fölött. Sokszor úgy vagyunk, hogy az Úrnak ez semmi. Oda küld egy őzikét, minden a gyerektörténetben. Ez neki semmi. De neki fáj egy őzike is. Minden mozdulatban, ahogy ő oltalmaz minket, ahogy átsegít nehézségeken, ahogy, ahogy próbálja a problémáinkat megoldani, abban ő neki mindben benne van a szíve, az érzülete. Fekete rigókat már láttam a kertünkben is, hogyha jön a nagy eső, akkor ők is ugyanezt csinálják, hogy ilyen érdekesen összevonják a szárnyaikat, és azon pereg le az eső, és védi a gyermekeit, védi a fiókáit. Még egy képet az életből hadd hozzak. Amikor a gyerekeink kicsik voltak, és elfáradtak valami hosszú úton, mikor vittük őket, ugye hát sokszor cipelni kellett őket, akkor is, amikor ők nem annyira akarták, akkor azt csinálták, hogy ráborultak, van egy fényképünk is, amin a két kicsinek a feje összeér, és a lábuk pedig a hátsó ülésnek a két oldalán van, és úgy alszanak. És amikor óvatosan bevittük őket, letettük az ágyukra, összekucorodtak, mert ugye be kellett hármat hordani, ugye nálunk is, és ugye egy ott akár az első ülésen, vagy akár volt olyan, hogy fölmászott a kalaptartó hátul, és ott aludt a harmadik, de mire behordtuk őket, addigra mind a három aludt tovább, mert borzasztó fáradtak voltak, de így összezsugorodva. És akkor vittük a takarót, és szépen betakartuk őket, akkor hát ugye a szülők ismeritek ezt a gyerek arcán, hogy amikor álmában mosolyog és sóhajt egyet. Védelem alá került. Most már meleg is lesz, és még felnőttként is, ugye, hogyha rossz álmunk van, akkor a takarót megragadjuk, és magunkra húzzuk. Az ember nagyon nehezen viseli el a kitettségét. Ez a világ, amiben élünk, ez növeli az emberekben a kitettségnek az érzését. hogy nem vagyunk igazán védelem alatt. Nem ok nélkül említi meg Jézus Krisztus az utolsó időkről szóló beszédében a jelek között azt, hogy a szorongás megnövekszik az emberekben. Ez sajnos így van, minden második ember szorong, ahogy felmérték Magyarországon és környékén, Ausztriában főleg, de most már azért sorakoznak szépen utánunk föl a skandináv országok is, szorongásban, öngyilkosságban, mentális betegségekben, és minden negyedik embernél van olyan eset, amikor már orvosi eset lesz, vagy lenne, megpróbálja viselni. Mert a szorongás, a félelem, hogy én mindig ki vagyok szolgáltatva. Ki vagyok szolgáltatva az elemetnek, ki vagyok szolgáltatva emberek rossz indulatának, ki vagyok szolgáltatva a munkahelyemen, a családban, ahol a legtöbb családban nincsen békesség, ki vagyok szolgáltatva otthon annak, hogy nincs nyugalom a házunk falai között, és sehol nincs, mert ahogy megyek a munkahelyemre a járműveken, és a sok ideges, fáradt, kimerült, türelmetlen ember, aki körülvesz engem. Úgyhogy, ha olyan közösségben élünk, ahol türelmes emberek vannak, és tele vannak empátiával, akkor adjunk hálát a Jóistennek, vagy egy nagyon jó helyzetben. Mert a világ egyre inkább rohan a védelem nélküliség felé, és miközben pedig egyre inkább a saját erejében bízik, és egyre inkább a saját bölcsességében, azzal arányban szorítja ki az emberi világból azt a szemét, aki belül bennünk adja meg a lelkiismeretnek, a léleknek a nyugalmát, aki észbe juttatja azokat a gondolatokat, amelyek nagyon fontosak. Az előbb elkezdtem azt a történetet, ugye, ami kapcsolódik egy kicsit aztán Veszprémhez, ami egy külön történet a mi számunkra, de ott velünk élt a húgom, aki vigyázott a gyerekekre, hogy én el tudjam látni a lelkészi munkámat, és egy alkalommal hazautazott Veszprém és Esztergom között, közvetlen buszjárat van, és felszállt a buszra, hogy vegy haza szüleimhez, és Csóron felszállt egy nagyon érdekes úriember, egy idős, ősz, magas úriember, egy hatalmas nagy táskával. És a húgom az első ülésre ült, és mikor látta a bácsit felszállni a táskával, akkor még bejebb húzódott, mert már a busz nagyjából tele volt, és látszott is, hogy a bácsi igyekszik a lehető leggyorsabban helyet foglalni, letett azt a nagy táskát, udvariasan elnézést kért, hogy ennek ilyen nagy helye van itt a lábnál, és leült. Fogom mosolygott, egyébként egy nagyon mosolygós valaki, és mondta, hogy nincs semmi baj, elfér a lábam itt. A bácsi az szeretett beszélgetni, és rákérdezett, nézegett egy darabig, nézegetett. Ugye maga protestáns? És mondja, fogom, hogy igen, az vagyok. Azt mondja, én arcról kilövöm, azt mondja a protestánsokat, azt mondja, én katolikus vagyok. Római katolikus vagyok. És tudja, mi van ebben a táskában? Fogom, mondja, hogy nem, hát majd megtetszik mondani. Azt mondja, egy vetítőgép van benne. És akkor elkezdte elmondani a maga életének a történetét, és ezt vissza fogom most kapcsolni ahhoz, hogy én az elején mondtam nektek, hogy tanuljunk meg minél több Zsoltát kívülről. A Szentlélek, amit nem tanultál meg, az nem tudja eszedbe juttatni. Meg kell tanulni. Ezt elfelejtettük, pedig régen még az idős testvérek is kiálltak, és elmondtak 3-4 Zsoltár verset a gyülekezetbe. Nem hagyták a szombatot csak úgy, hogy majd a lelkész beszél, betölti az időt. Betöltöm én nektek, ha akarjátok, másfél órát is tudok beszélni, de nincs értelme. Nincs annak értelme. Mit mondott el a bácsi? Elmondta, hogy most érkezett Spanyolországból, azt mondja, olyan bén vagyok, már adtak útlevelet is, mert tetszik tudni, nem, hogy útlevelem nem volt, még személyi igazolványom sem volt, mert engem 1950 nem tudom hányba letartóztattak a Mincenti bíborosnak a kísérői között, és mondta, hogy 16 évet ült börtönbe, és abból a 16 évből 4 évet, ha jól emlékszem, 4 évet említett, amikor magánzárkában és sötét zárkában. Körülbelül a 3 hónap, a 90 nap az, ami alatt megőrülnek az emberek a sötét zárkában. Mert ugye az annyira sötét, hogy ott nem jön be világosság, nem tudja, mikor van éjszaka, mikor van nappal, mikor fognak rá reflektorozni, mikor törik be az ajtót, illetve rángatják ki az ajtót. És nem, hogy nem őrültem meg, azt mondja a társai, mert ő is jogász volt, és a jogászokat mind letartóztatták, akik a mincelti perbe beleavatkoztak, azt mondja, 4 jogászból 3 megőrült. Én nem. És azt mondja, kedveském, maguk szeretik a Bibliát, azt szeretném a lelkére kötni, tanuljon meg minél több Zsoltárt, minél több bibliai igét, mert sose lehet ám kiszámítani, hogy mikor kerülünk ilyen helyzetbe. Azt mondja, engem ez segített át, magánzárkán, sötét zárkán, a magányon, a börtönön, a megvetésen, nagyon sokszor félholtra vertek, úgy lögtek be a cellámba. Mindig kértem Isten, na uram, most valamit, hát most már én magamtól nem tudok ilyen, hát most már csak a halál lehet, ilyen helyzetben csak a halál jöhet. És Isten mindig adott nekem egy Zsoltárt, és én azokat mondogattam magamban, mert mikor fiatal voltam, szerettem megtanulni Zsoltár igéket, meg Biblia igéket. És azért mondtam nektek, testvéreim, ezt, mert nem írt alá, úgy tudom, egyikőtök se, ki volt az, akit köztetek aláírt egy biztosítást, hogy mindig így megy dolga az életben. Nagyon sajnálom az országunkat. Nagyon sajnálom az országunkat. Mert az országok se írt alá egy biztosítást sehol a világ bármelyik vezető nagyhatalmára, hogy esetleg nem fognak minket lerohanni, és nem leszünk-e mi menekültek majd. Végtelen sajnálom ezt a gondolkodásmódot. És Isten szerintem még jobban fájlalja. Soha nem tudhatjuk, mikor kell igazán nagyon oda kiáltanunk, Jézus, segíts! Vegyél a te oltalmadba engem, és takarjál be engem. Mózes leírja azt is, hogy nem mindig csak a nagyon nehéz helyzet indít bennünket arra, hogy az Isten védelme, vagy az Isten jelenléte annyira édes és annyira fontos legyen nekünk, és az a jobbik eset. Ha nem az üldöztetés, nem a fájdalom, nem visszatartás, vagy visszataszítás, vagy a taszítottság, vagy a kirekesztettség késztet bennünket erre, hanem az is késztetett bennünket, ha egy ilyenre bármi ezt általában elodázzuk, és nem tudjuk, hogy mivel jár, úgy szeretnénk látni az Isten dicsőségét. És Mózes második könyvéhez lapoznék, és ott a 33. fejezethez, és a 33. fejezetben találjuk meg azt a leírást, nem fogjuk végül olvasni, hogy azt kéri Mózes az Úrtól, hogy Uram, itt voltam 40 napot. Lementem, azt mondta a nép, hogy takard el az arcodat, mert ki nem bírjuk elviselni. De tudod, hogy milyen keserűségre mentem le, ugye? Hogy tele voltam fájdalommal. Minek ezeknek törvény, mikor 40 nap alatt el tudtak fordulni a bálványaikhoz? De az Úr azt mondja, na, vágjál csak ki szépen még két másik követ, gyere föl velem. És Uram, itt vagyok már, nem tudom mióta veled, de olyan jó lenne már nem csak azt a gyönyörű hangot hallani, a te hangodat, de szeretnélek látni téged. Hadd lássam a te dicsőségedet fedetlenül. Mert most valahogy ott vagy benne a tűzoszlopban. Nem látlak. Vagy a felhőoszlopban, nem látlak, de úgy szeretnélek látni. Megtiszteltél vele, hogy 40 napig beszélgettél vele. Most megint beszélgetsz vele. Mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Ismeritek az Úr, mit válaszolt neki. Hogy hát, elolvasom az én jóságomat előtted. Most a 21. verstől olvassuk csak az igét. Majd azt mondta az Úr, íme van itt hely nálam, állj a kősziklára, és amikor dicsőségem elvonul előtted, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, míg átvonulok, azután elveszem a kezem rólad, és hátulról megláthatsz engem, de az arcomat nem láthatod. Mózes hozzánk hasonló ember volt, de én azért nagyon szeretnék hozzá hasonló lenni. De az Úr azt mondja neki, hogy te se láthatsz. Te se láthatsz, mert az ösztöneidben ott van megtapadva, alva ugyan, szunnyadva, de az ösztöneidben nálad is ott van a vétek, a bűn. Ki az én arcom látja, az belehal, ha vétkes ember, ha bűnös ember. Nem láthat engem ember élvén. De egyet megengedek, hogy ide jöjj a sziklára, és én eltakarlak téged. Hogy ez ne következzék be, hogy te az én dicsőséges arcom, az én szemem láttára elpusztulsz. Megoltalmazlak. De még egy dolgot figyeljünk meg, én drága testvéreim. Azt mondja Jézus, íme van itt hely nálam, állj a kősziklára. Hát ugye ki a kőszikla? Ezt nem kell magyarázni. Jézus Krisztus. A kősziklára akarja Mózes lábát állítani örökre. Örökre. Óriási jelentősége van ennek a jelképes beszédnek. Nagyon nagy jelentősége. De testvéreim, ennyi év után is, 3500 év múltán is, óriási jelentősége van. Az Úr neked, nekem, mindannyiunknak azt üzeni, állj ide, itt vagy biztonságban. Mellém állj a sziklára. Mit is mond? Van itt hely nálam. Van itt hely. Nem csak neked. Ha akarod Józsuénak is, ha akarod a családodnak, a gyermekeidnek, egész Izraelnek, a kősziklán mindenkinek van hely. Nektek is, nekem is. Van hely. De itt vagy biztonságban. Állj ide mellém. Állj ide mellém a sziklára. Itt tudlak téged védeni. Így tudlak téged betakarni és oltalmazni. És bár azt hiszem, ma délelőtre már azért volt történet gyerekeknek is, majd felnőtteknek is, még engedjétek meg, hogy elmondjak még egy történetet. Volt idő, amikor ezt nagyon kifogásolták, és azt mondták, hogy ez sztorizás. Én is egyet értettem hosszú éveken keresztül, míg egyszer a lelkemben jött egy lázadás, és a Biblia azt mondja, Jézus Krisztus magáról mondja, hogy mindig példabeszédekben beszélt. Ha megszólalt, tanított, mindig példatörténetekben tanított. Azért, mert az emberek a példatörténeten keresztül az isteni mondani valót, a kisé elvont, mennyei mondani valót, kötni tudták valamihez. Kötni tudták valamihez. És hadd említsem meg nektek, hogy abban a kis gyülekezetben, ez volt az Esztergom kertvárosi, azelőtt az Esztergom kenyérmezői gyülekezet, aztán a helyek változtak egy kicsit, az összejöveteli helyek, de abban a kis gyülekezetben volt egy nagyon nagy, egy remek, nagyszerű presbiterünk. János bácsinak hívták ezt a presbitert, és Erdélyből származó ember volt, zsidó ember. Valamikor 1887-88 ilyen tájban született János bácsi, és sajnos abban az időben is már voltak ilyen antiszemita megnyilatkozások, tehát ilyen hullámzások, ilyen hullámokba jöttek ilyen fellángolások, hogy a zsidók miért vannak itt közöttünk, és miért, ugye, milyen, tényleg a Jóisten megáldotta őket, a Bibliában benne van, fejé foglak tenni, és nem farkát, ezt nem mondta vissza Isten. Mint egyházát, nem tartja választott egyházának már, de az egyénektől nem vonta vissza ezeket az áldásokat, és A bácsi szülei nagyon hamar meghaltak, előbb az édesapja, ő akkor még egész kicsi volt, két vagy három nővére volt, azok már idősek voltak, azoknak már családjuk volt, és aztán 6 éves volt, amikor az édesanyja is meghalt. Egyedül maradt. A nővérei nem merték, vagy nem tudták magukhoz venni őt, és árván, tehát ő teljesen árva maradt, és egy másik kedves zsidó család, ahol szintén ilyen orgonasibb gyerekek voltak, volt már közöttük olyan, akinek gyerekei voltak, házas volt, és volt még fiatalabb is, vették magukhoz őt, Mára Maros szigetén laktak, és ha valaki járt arra, vagy megnézi a térképen, akkor látja, hogy Mára Maros sziget falu mellett folyik egy folyó, egy kicsi. Kicsi folyó, ilyenkor nyáron, ha apad, akkor szinte kis patak, de amikor a havasokból, a máramarosi havasokból megindult a hóolvadás, akkor ennek a folyócskának körülbelül 5-500 méter volt az ártere Máramaros sziget mellett. Tehát egy kilométeresre szélesedett ki ez a folyócska. Szóval azért mondom el nektek, mert oda vitték őt, és hát ott volt annál a családnál, de ott is a környékbelieket fölbőszítették a zsidók ellen, és hát ahogy ők szokták mondani, hogy az olajok jöttek a szekercével az erdőkből, azokat könnyű volt befolyásolni ezeket a havasokban élő pásztor embereket, nem nagyon tartottak kapcsolatot más embercsoportokkal. Ezt is figyelembe kell venni, és soha nem mondta el úgy, hogy benne gyűlölet élt volna az úgynevezett olávokkal szemben, hanem olyan szépen mondta el, hogy ezeket mindig könnyű befolyásolni, ezeket a szigetként élő embereket. És már rebesgették, hogy le fognak jönni a havasokból, le is jártak, sokszor felgyújtották a zsidó családoknak a magtárát, vagy ahol gyűjtötték a szalmát, szénát, tehát nagyon sok kárt okoztak, állataikat elhajtották, és egyebeket. De most hallani lehetett, hogy most betörnek, és majd megölik a zsidókat. És valaki figyelmeztette is a zsidó családokat, hogy jönnek. Hát ugye este volt, késő volt. És nekik is menekülni kellett, hát ilyenkor nincs idő, hogy ezt viszem magammal, azt viszem magammal, magamat viszem. Az ártér tele volt, mert ez tavasszal történt, tavaszi éjszakán, és a csónakot kihúzták az ártér szélére. És a csónakba beült a néni, meg a lányok, már házas lányok, meg a pici, apró gyerekeket beültették, a férfiak pedig elindultak, hogy majd átússzák a folyót. A kis Jánosnak már nem jutott helye, hely. Gondolták, majd jön ő is, és majd úszni fog, de ő nem tudott úszni. És elindultak, és amikor már olyan mély volt a víz, akkor elkezdtek úszni. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani nektek, amit az elején kellett volna elmondanom, hogy akkoriban jártak arra adventista könyvevangélisták, és ez a zsidó család is vett könyveket. És olvasgatták a könyveket, és gondolkoztak azon, hogy vajon tényleg igaz lehet az, hogy Jézus Krisztus volt a messiás, a megváltó. És kezdték próbálgatni, hogy jó, hát ha azt mondják a keresztények, hogy ő Isten, akkor ha imádkozunk hozzá, ha meghallgat, akkor megvan a próba. És több tapasztalatuk is volt már azzal, hogy Jézus Krisztust komolyan vették, és imádkoztak hozzá. És amikor, hát addig ért a víz, ugye, egy kisgyereknek, egy 6,5 éves kisgyereknek, az ússzál Jánoska, ússzál utánunk, de hát tudott úszni. És eszébe jutott, hogy tanulták, hogy ha nagy a baj, akkor Jézushoz kell fordulni segítségért. És elkezdett imádkozni. Csak ment a többiek után, és őt ellette a víz, és ő imádkozott, és imádkozott, és ahogy elmesélte, és tudom, hogy nem hazudott, megmondom miért, mert amikor kisgyerekek voltunk, akkor legalább 15-ször elmeséltettük vele. Már akkor egész nagy koromig, még egyszer, még nagykoromban is elmeséltettem vele. Soha nem tett hozzá, és soha nem vett el belőle. Aki ilyen, hogy mondjam, ilyen csodatörténetet mond magáról, aminek az elemei nem igaz elemek, az mindig vagy hozzátesz, vagy elvesz. Tehát változtat rajta. És soha nem változtatod. Nagyon egyszerűen mondta el. És azt mondja, én éreztem a lábam alatt a talajt. Éreztem, hogy megyek lefele, nagyon mélyre megyek. Hát nyilván ugye a patakmeder, ami volt azelőtt másfél-két méteres, az ilyenkor 6-7 méteres volt, amikor az áradás volt. És ugye én tudtam, hogy és mentem lent a talajon, és csak imádkoztam Jézushoz. Többiek már rég kiúztak a partra, és sírtak. Nagyon szerették ezt a kisfiút. Mikor egyszer csak a part közelében megjelent egy fejecske. És egyre kijebb jött, és látták, hogy a keze össze van kulcsolva, és jön ki, és Jánoska, hát meg van is. Persze, mert egész úton imádkoztam. Gyalog átment egy kilométert a vízben. Ugye úgy hangzik, hogy ilyen nincs. A Biblia tele van ilyennel, hogy ilyen van. Mert Jézus neve a védelem. És azt mondja, hogy sokáig nem tudtam. Hát ugye azért nem fogadta el egyébként az a család az advent igazságot, és megmaradtak a zsidó hit mellett, ő úgy is nevelkedett, aztán felnőtt lett, és akkor kezdte keresni felnőttként, de már asszonyt kerestek neki, ugye tudjuk, hogy a zsidóknál nem úgy van, hogy választ magának párt, hanem úgy keresnek neki, nagyon helyes feleséget kapott, született is, vagy 12 gyerekük, és hát abból azért a két kicsim azért már járt gyülekezetben, de nem maradtak meg az igazság mellett. Egy leányuk volt, aki hosszú éveken keresztül volt a gyülekezet tagja, és aztán ő is kiesett. És János bácsi mindig mondta, hogy nagyon sokáig, 40 éves koromig nem tudtam, hogy miért mentettél meg engem, Uram? Mindig kérdezte, miért mentettél meg? Felesége nem akarta követni őt a Jézushoz való kapcsolatában, de aztán ő azért felkereste, amikor 30 év körüli volt, felkereste az advent gyülekezetet, és elkezdte egyedül gyakorolni az adventi hitet egyedül Esztergom városában. Senki más rajta kívül nem volt adventista. És aztán megtudták valahogy így utazás közben, hogy megtudta, hogy Pilisszántón, Pilisi hegyekben, Esztergomtól körülbelül egy olyan 25 kilométerre, vannak asszonyok, akik érdeklődnek az advent igazság után. Azt mondja, Uram, egész életemben ezért imádkoztam, hogy valaki érdeklődjön. És ő átment. Akkoriban még nem volt közvetlen buszjárat, hogy vonat oda nem megy, hanem Pilis Csabán, vagy Pilis Jászfalon kellett leszállni, és úgy átgyalogolni körülbelül 3-4 kilométert a hegyen, és akkor érkezünk oda Pilisszántóra. De ő kereste azokat az asszonyokat, akik hisznek az adventi igazságba. Hát kiderült, hogy ezek az asszonyok egytől egyig római katolikusok, méghozzá a legbuzgóbb katolikusok, akik soha egyetlen misét, vagy esti, vagy reggeli templomi alkalmat el nem mulasztottak volna. Tehát azért kezdett érdeklődni, és akkor mondták, na itt is van egy olyan asszony, meg itt is van egy, és kezdte velük felvenni a kapcsolatot, és kezdtek bibliakört kialakítani, kezdtek bibliát tanulmányozni, kezdték Dániel könyvét tanulmányozni, jelenések könyvét tanulmányozni, Jézus kijelentéseit Máté 24-ben, a gyülekezet, a római katolikus gyülekezet egyre inkább adták egymásnak át az iratokat, és összejöttek, és imádkoztak, és tanulmányoztak. Egyébként én még a kis gyerekkoromban nagyon jól emlékeztem rájuk. Legkevesebb két szólamba énekeltek, de többnyire 3-4 szólamba énekeltek. Olyan gyönyörű gyülekezetben, olyan gyönyörűen éneklő gyülekezetben azóta sem voltam, hogy ott mindenki, tehát nem úgy van, kiállt egy kórus, az szépen betanítja a karnagy, ők rendkívüli hallásúak voltak, és így tanulták meg a írott kottából az éneket, mindjárt eleve úgy tanulták meg, ami az ő hangfekvésének megfelel. Jött a vasárnapi mise, amikor ezek az asszonyok már nagyon-nagyon felkészültek voltak az advent igazság ismeretében. De ők azért nem tudtak elszakadni, hát hogy ott a pápa úr, a Jézus helytartója, meg hát már kezdték érteni, hogy azért itt valami nem stimmel a történelemben. Valahogy másképp tanuljuk a történelmet, mint ahogy a Biblia elénk tárja, kezdték ők ezt sejteni. De tulajdonképpen a hetednapi adventista gyülekezetet ott a plébános szervezte meg a következővel. Jött a mise ideje, pap nagyon mérges volt. Nagyon mérges. Heteken át mindig csak arról prédikált, hogy szektákkal nem szabad kapcsolatot tartani. A szekták így, a szekták úgy. És az aznapi szent evangélium az volt, hogy Jézus Krisztus a Galileai tó partján a halászokat hívta ki, hívta el tanítványainak, és hát ugye a pap olvasta, a szlovák gyülekezetet képzeljétek el, és hát ugye a mise maga latinul megy, vagy ment, pár szlovák szót szólt hozzá, hogy hát ugye ezek írás tudatlan halász emberek voltak. És akkor jött a az ő beszéde, ami a dörgedelem, ugye mindig a szektások ellen. És akkor közben a nagy hevességében azt mondja, hol tanulta ez a, ezek, hagyd tegyem hozzá, hogy ez a testvérünk egy nagyon gazdag testvér volt, nagyon gazdag, ő biztosította aztán a gyülekezeti helységet ott is, aztán megszervezte a gyülekezetet ott Esztergom mellett is, az ő munkájának többnyire, meg az én nagymamám munkájának köszönhető, hogy ott is gyülekezet alakult. A lényeg az, hogy nagy hevességében, ja igen, hogy ők bőrkikészítő emberek voltak, zsidó emberek voltak, és sok tehenük is volt, és azokat is ugye, meg kecske, meg nem tudom mit, a jó szörmét, meg egyebeket készítettek ki. És azt mondta a pap, hogy hol tanulta ez az evangéliumot? A tehén faránál? Mi is volt az aznapi evangélium? Ezek egyszerű asszonyok voltak, de nagyon értelmesek. Nem arról volt szó az evangéliumban, hogy ezek írástudatlan, egyszerű halász emberek voltak? Igen? Mint hogyha valaki felállította volna, egyszerre felálltak, elmentek, és megalakult a hetednapi adventista gyülekezet. Hát ugye a falu azért őket facéroknak nevezte, érdekes kifejezés volt. Mindig mutogattak rájuk, de ők boldogan jártak attól fogva minden szombaton az Isten népe körébe, és egy nagyon szép nagy gyülekezet volt, most már sajnos nem annyira szép, nem annyira nagy gyülekezet, egy kis gyülekezet, de nem halt ki. Ezt azért hozzá kell tennem, hogy nem halt ki. Az a gyülekezet. És akkor mondta János bácsi, már a bácsi volt, hogy hát azért az Úr megmutatta nekem, hogy nem ok nélkül segített át engem ott a vizeken, a nagy vízen, hanem megláthattam azt, hogy ő eszközként felhasznált engem több évtized után az ő művében. De most szeretnék visszatérni a fontos gondolatunkhoz, hogy amit ő is átért, hogy Isten az emberi erő fölött, a lehetetlenségben is be tud takarni, és oltalmazni tud bennünket. És testvérem, azért mondtam el az ő történetet, nem azért, mert, hogy jaj, de milyen nagyon szép, csodás történetes ez, hanem azért, mert hasonló lesz az, amikor Isten népe közben járó nélkül marad. És az idő nagyon közel van. Amikor többé nem érezzük a Szentléleknek ezt a drága jelenlétét, aki szól, hogy te ezt ne tedd, vagy ezt tedd, ezt ne gondold, ezt viszont gondolkozz rajta, ezzel gondolkozz, ezt tedd, ezzel foglalkozz. Mert amikor visszamonatik, akkor nem lesz többé. Az maradsz, aki addigra kialakultál. De a védelmet az Isten nem vonja vissza, mint ahogy nem szedték szét Jákobot sem azon az éjszakán a vadak, és nem terítették le a bátyának, Ézsaúnak az előre tolt vitézei, azt is megtörténhetett volna. Ugyanígy történik, ugye, hogy írja ellen bátya? Hogy felemelik már az eszközöket, hogy leszúrják, lelőjék, vagy egyebek csináljanak Isten népével. De mi történik a fegyverekkel? Mint a szalmaszálak törnek és hullanak ki a kezükből. A védelmet az Isten az utolsó pillanatig megígérte. Ez a mi nagy örökségünk, és ez az, amiben nincs részük, vagy nem lesz részük azoknak, akik elutasítják maguktól a Jóisten szerető védelmét és jelenlétét a mai korban, a ma idejében. Hogy mennyire vágyódik az ember azután, hogy védelem alatt legyen. Ugye a 20. század egyik legismertebb verse Radnóti Miklósnak a Nem tudhatom című verse, hogy az utolsó sor milyen gyönyörű, hogy nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjj fellek. Radnóti nem igazán volt olyan gyakorló hívő ember. Ő megkeresztelkedett zsidóból, keresztényé, ugye a római katolikus Sík Sándor keresztelte meg egyébként, aki a professzora volt a Szegedi Egyetemen, és sokáig tudta védeni is, de meg tudta védeni. A nagy problémánál nem tudta megvédeni. Radnóti érezte a lelke mélyén a virrasztó felleg. Kivirraszt mindig a te életed és az én életem felett. Az, aki egyedül képes majd a legnehezebb napokban is betakarni és védelmet adni számunkra. Isten segítsen bennünket, hogy értsük, ő mellett a sziklán bőven van hely. Elférne ez a 7 milliárd is. Mégis kevesen választják. Jöjj ide mellém a sziklára, mert van hely nálam, és én befoglak téged takarni. Betakarlak, mint hogy a sas a szárnyaival betakarja a fiókáit, és emeli őket. Isten segítsen, hogy naponta legyen ilyen tapasztalatunk, és erősödjünk meg annyira, hogy akkor, amikor nagyon nehéz idők jönnek, a vele szerzett áldott tapasztalatok átlendítsenek bennünket ezeken a napokon. Nem lesz az túl hosszú idő, de egy nap is sok belőle. Adja Isten, hogy érezzük nap mint nap az Isten védelmét és szeretetét.